Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Barta Krisztina fejvadász. És most már belementünk, ugye azt mondtam, hogy napembereként jobban meg szeretnélek téged ismerni, vagy szeretném, hogyha jobban megismerhetnének a hallgatók, és beszélgetünk a művészettel kapcsolatos múltadról, ugye a diplomád is a színházzal kapcsolatos, és aztán említettünk egy műsort, amit jó néhány évvel ezelőtt csináltál, Páholy címen futott a Klubrádióban, kifejezetten színházi előadásokat bemutató műsor volt, és aztán arról is beszéltünk, hogy egyszer csak jött egy ilyen karrierváltás, most mindegy, hogy milyen okokból, és fejvadászként, tehát most te fejvadászként dolgozol, amit egyébként én kifejezetten azt gondolok, hogy jól áll neked, és azt is gondolom, hogy szereted ezt a dolgot, viszont elég összetett. Eljutottunk odáig, hogy beszéltél arról, hogy amikor egy megrendelést megkapsz, eleve ajánlásra dolgozol, tehát te úgy tudsz működni, a te karriered attól függ, hogy milyen benyomást keltesz az emberekbe. Mert rólad vagy beszélnek, vagy nem. Vagy ajánlanak, vagy nem. De mondjuk ajánlásra dolgozol, és akkor megkapod a megrendelést, és neked meg kell ismerned a megrendelőt. Felteszem, a fejvadászt felsőbb szintekbeli pozícióknál alkalmaznak, ugye?
Így van, így van, így van. Egy gazdasági igazgató, egy üzemeltetési igazgató, egy gyárigazgató esetében vadászunk. Ugye, ha azt mondom, hogy kell egy könyvelő, azért azt könnyebb megtalálni, mert nagyobb a merítés, ez nem feltétlenül igényel vadászatot. Természetesen, hogyha olyan ismeretekre, tudásra, tapasztalatra van szükség, ami nagyon speciális, akkor azt az embert vadásszuk. Most mondok egy nagyon másik példát. Egyszer kerestem egy hűtő-fűtő szakmunkást. Ebből 6 volt akkor az országban, akinek nemzetközi jogosultsága volt, és értett a fűtés technikához és a hűtés technikához. Tehát, hogy Mirelit gyárban is dolgozott, hogy egyszerűen fogalmazzak, és a kazánokkal is találkozott. De mondok egy másik példát, egy hazai vállalatnak, egy családi vállalkozásnak kerestem igazgatót a közelmúltban, ahol gépészmérnöki diploma kellett, orvosi területen szerzett tapasztalat, nyelvtudás, kiváló, kiváló marketing ismeret, a termelésben való gyártasság és nemzetközi szinten való megmérettetés, vagyis szakmai múlt. Tehát például ez egy elég összetett dolog, ide vadászni kellett az embert.
Igen, és rögtön adja magát a kérdés, hogy azt értem, hogy ajánlanak cégek, társulások, vezetők, és akkor megkérnek, hogy segíts, de neked honnan van, és van-e egyáltalán katalógusod, amelyben ilyen és ilyen típusú emberek vannak, vagy a vadászat, az, ami után megérkezik az igény, egy külön terület. És ha igen, akkor ez mit jelent?
A válaszom is. Tehát, hogy nyilván az elmúlt 20 év során nagyon sok emberrel kontaktáltam, nagyon sok mindenkit megismertem, tehát van egy saját adatbázisom. És ha konkrétan nem is ezt a gyárigazgatót ismerem, vagy gyárigazgató jelöltet, akkor ismerek valakit, aki tud valakit ajánlani. Másrészt vannak fejvadász barátaim, vagy munkaerő közvetítéssel foglalkozó barátaim, tehát tőlük is szoktam segítséget kérni. A harmadik, ami legalább annyira fontos, hogy fönt vagyok bizonyos oldalakon, ahol kapcsolataim vannak, tehát ott bárkit meg tudok keresni. De amikor már én föltérképezem, hogy mit szeretne az ügyfél, akkor az a kérdés is elhangzik sokszor, hogy mennyire konkrétan gondoljuk. Tehát meg szoktam kérdezni az ügyfelet, hogy van-e olyan cég, akitől konkrétan szeretne embert, hogy onnan hozzak el.
Aha. Mert tehát, hogy ő kinézette már magának kb.
Igen,
valaki?
Igen, igen, igen.
És hát az elegánsabb, ha a fejvadász hozza el, mint hogyha ők megkeresik? Mert gondolnám, hogy ez egy anyagilag megsporolható kör lenne.
Igen, de rengeteg cég policy vonatkozik erre. Tehát olyan szabályok kötik a megrendelőt is, hogy nem nyúlhat például a konkurens céghez. Vagy van olyan szituáció, amikor...
De fejvadász ráküldhet.
Igen. Igen, igen, de hát van olyan, hogy lelépti díjat fizetnek, van olyan, hogy kiváltják azt a szakembert.
Értem, értem.
Nagyon komoly pénzeket fizet egyik vagy másik cég azért, hogy azt az embert elhozza vagy megtartsa. Szóval a lényeg az, hogy ugye két okból szoktak az emberek váltani. Persze nagyon sok okot fel tudok sorolni, de a két alapvető ok a szakmai fejlődés vagy az anyagi gyarapodás. Uh-huh. Tehát nyilvánvalóan, ha én megkeresek valakit, akár a konkurenciánál, akár egy bármilyen egyéb cégnél, ahonnan az ügyfél szeretne embert elhozni, akkor azt tudom első körben felkínálni, hogy itt nagyobb, jobb, perspektívikusabb lehetőségek várnak arra hát minden, a bizonyos jelöltre.
Hát mindenképpen ilyenkor a tárgyalási alap az a meglévő fölé kell, hogy menjen.
Abszolút.
Nem kevéssel gondolnám én.
Igen, igen, igen. Tehát 20-30% bér többlet nélkül, vagy többleten kívül, vagy alatt az emberek nem váltanak. Tehát minimum 20-30%-kal többet kell kínálnom neki bérben, ahhoz, hogy elgondolkodjon. A szakmai kihívás legalább ennyire fontos, hogy csapatot építhet, hogy ő fejlődhet, hogy beiskolázzák, hogy nemzetközi terepre engedik, hogy nagyobb projektet kap, mint amin most dolgozik például. Tehát ezért szoktak elsősorban váltani, de mindenre van példa. Tehát el tudom azt is nagyon őszintén mondani, bár ez már inkább a jelöltek oldaláról van, hogy lokációs változás merül fel, tehát el kell költöznie, ezért adott, hogy keres. A cég elköltözik egyik városból a másikba, tehát nem mindenki fog bejárni 160 kilométerre dolgozni, és a cég ezt nem is szeretné. De olyan is volt már, hogy valaki családi okok miatt szeretett volna váltani, idős szülők, kijönni, visszamenni, külföld, vidék. Rengeteg dolog játszik közre, rengeteg szempont. Az ügyfél szempontjából mégiscsak az a legfontosabb, hogy neki olyan emberre van szüksége, és ez a buktató is egyben, mert az esetek tömbségében erről van szó, hogy mély vízbe tudja dobni az új emberét. Nagyon kevés olyan megrendelés van, amikor azt mondjuk, hogy fölveszünk valakit, és hagyjuk, hogy 3-6 hónapig itt nézelődjön, és majd betanítjuk, és majd valami történik. Tehát általában vészhelyzet van, változásmenedzsment van, és akkor olyan embert kell találnom, aki 100%-osan kompatibilis. Tehát nagyon ritkán várják ki azt, hogy ezt vagy azt a képességet még fölszedi menet közben. Uh-huh. Alapvető dolgok az informatikai ismeretek, alapvető dolgok a felsőfokú angol nyelvtudás, adott esetben még egy nyelvtudás, és legalább 3-5 év szakmai tapasztalat szükségeltetik. Nagyon nehéz helyzetben vannak a pályakezdők bizonyos területektől eltekintve, tehát hogy nekik például komoly köröket kell futni, hogy valóban el tudjanak helyezkedni. Sokat segít a szakmai gyakorlat, ahol kezdtek.
Nagyon érdekes, hogy ugye itt van egy olyan területről beszélünk, ahol hát benne is van a nevében, vadásszák az embereket. Méghozzá a különböző skillek alapján, ugye nagyon pontosan, ahogy elmondtad, sokszor nagyon pontosan tudják, hogy milyen embert keresnek, csak nincs erre idő, hogy ezt valaki végig tapogassa a cégen belül, nem megkérnek valakit, aki ezt egy per egy bele fogja hozni feltehetően, ugye?
Igen, de
és
nem
ez,
feltétlenül...
ez vagy te, aki ezt végig gondolod, végig járod, és megkeresed a jelölteket.
Igen, de nem feltétlenül az időtényező miatt van ez, hanem azért, mert egy 30-50 fős KKV-nál, vagy inkább nézzük a még kisebb cégeket, egy 15 fős KFT-nél, nincsenek HR-esek, nincsenek olyan munkatársak, akik napi 8 órában ezzel foglalkoznak. Aha. A könyvelés ki van szervezve, a bérszámfejtés ki van szervezve, tehát akkor pláne nincs ember dedikálva arra, hogy interjúzzon. És nem vesznek fel naponta embereket, tehát nekik nem éri meg, nekik megéri engem egyszer kifizetni.
Igen, 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 igen.
És utána fél év múlva visszatérünk.
Igen, ez így érthető. Tehát onnantól kezdve, hogy te megkapod a megbízást, veled mi történt? Mi a te munkafolyamatod?
Ugye aláírtuk ezt a szerződést, tehát akkor biztos, hogy enyém a munka. Általában kizárólagosságra szerződöm, ami azt jelenti, hogy csak és kizárólag én keresem nekik ezt az embert. Se nem adnak föl hirdetést, se nem bíztak meg másik munkaerő közvetítő céget. Nagyon szeretném hangsúlyozni, mert ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezerszeresen körbejártam, hogy mit akar. Tehát inkább kétszer leülünk, inkább még egyszer pontosítok, összefoglalom írásban, ami szóban elhangzott, elküldöm az ügyfélnek, ezt ő visszaigazolja, uram, bocsánat, kiegészíti.
Tehát elmondjuk, hogy ugye erre gondolt. Igen, erre gondoltam.
Igen.
Tuti, akkor értettük egymást, ugye?
Igen, ja, igen.
Tehát
igen.
Ezeket artikuláljuk.
Abszolút, abszolút, a legapróbb dolgokra. Tehát van, aki megmondja konkrétan, hogy 5 kilométernél ne lakjon távolabb. Legyen jogosítványa. Ő jobban örülne annak, hogyha mondjuk lenne Erasmus programban szerzett tapasztalata. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok mindent végigveszünk, és akkor ezt követően én kérek 8-10 napot, amikor én egyáltalán nem jelentkezem, hanem felmérem a piacot, szétnézek. Elkezdek telefonálgatni. Tehát már amikor hazafele tartok a szerződés aláírása után, akkor már felmerülnek bennem nevek. Hova nyúlok, kit hívok fel, kit kérdezek, kire írok rá. És akkor gyakorlatilag erről szól az első hét, hogy feltérképezem, hogy kik azok, akik elérhetőek a piacon. Vegyünk egy átlag pozíciót, egy Java fejlesztőt, vagy vegyünk egy gépészmérnököt, tehát azért ilyen emberek vannak. Egyrészt van az a fajta adatbázis, akik az elmúlt 3 hónap során bejelentkeztek nálam, hogy váltanának. Uh-huh. Megnézem őket. És ha nagyon speciális a keresés, akkor rögtön megnézem azokat a cégeket, akik hasonló tevékenységekkel foglalkoznak, és onnan gondolnám, hogy elhozok embereket, ha valóban el kell hozni embereket. De hangsúlyoznom, hogy nagyon sok aktív munkakereső van a piacon. Tehát akiről tudom, hogy mozogna, váltana.
Igen, az is egy kérdés bennem, hogyha én bejelentkezek hozzád, hogy én váltanék, akkor te engem fejben tartasz, vagy ha én azt mondom, hogy nekem ez fontos, és keres nekem, akkor én ugyanúgy meg kell bízzalak, és ez köztünk ugyanúgy egy szerződéses viszony lesz-e. Vagy csak szólok, hogy figyelj, ha bármi olyan van, gondolj rám.
Ez úgy történik, hogy megkérem a jelölteket, akik fölkeresnek engem, hogy küldjék el az önéletrajzukat. A magyar jogrendszer pillanatnyilag nem teszi lehetővé, hogy én pénzt kérjek azért, hogy magánszemélyeket kiközvetítsek, ugye engem a munkáltatók fizetnek.
Igen.
Magyarán én mindenkit eltárolok az adatbázisomban, aláírunk egy GDPR szerződést, hogy én joggal birtoklom az ő önéletrajzát, amelyekben személyes adatok szerepelnek, és abban a pillanatban, ahogy én tudok neki valamit, akkor jelentkezem. De olyan nincsen, hogy te fölhívsz, és azt mondod, hogy szeretnél elhelyezkedni, mint pénzügyi igazgató, és én most keressek neked.
Igen,
munkát.
És én ezért pontosan úgy fizetek neked,
nem,
mint a cég. Tehát ilyen nincs. Tehát ez az irány, ez nincs, hanem akkor a fejedbe eltárolsz.
Eltárolom. Hát eltárolom. Ennek a bázisra. Mellékvágánya az, hogy tanácsadásra bárki eljöhet hozzám, ez teljesen legális, normális. Tehát elmondom, hogy mi a piaci helyzet, ő hol tud javítani a pozícióján, hogyan írjon meg egy önéletrajzot.
Ezt akartam kérdezni, hogy például ebbe te tudsz segíteni, hogy hogyan csináljak egy olyan önéletrajzot, pofozzam ki, úgyhogy ez eléggé tetszetős legyen, és mondjuk fedje a valóságot.
Abszolút, persze. Hát azok az emberek, akik nem kiközvetítés során kerülnek cégekhez, azok az esetek döntő többségében az önéletrajz miatt buknak el.
Tényleg? Ez ennyire fontos?
Nagyon. Ez fontosabb, mint bármi. Igen, igen. Ugye angolul, most nem mondom angolul, nyers fordításban nincs második lehetőséged első benyomást szerezni. Magyarán az első benyomásod az önéletrajzod. Te azt beküldöd, és nem oké, el tudom mondani, hogy milyen szempontok alapján nem oké, sosem tudod meg, hogy miért nem hívtak be. Soha.
Jó, akkor most itt hagyd abba, zene hírek, jövünk vissza, és folytatjuk, és innen fogod folytatni. Vendégem Barta Kriszta, fejvadász, maradjatok ti.